Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Szingapúrba, megnézzük az itteni kis játszószigetet, a bankoknak a világát és sok minden mást is, aztán egy kicsit Párizsba is kirándulunk, végül elmegyünk Tanzániába, úgyhogy izgalmas körképet ígérhetek, tartsanak velem a mostani kellemes szombati egy órában. Szingapúrról már meséltem korábban a világszámok egyikében, de az biztos, hogy az Ázsia svájcaként is ismert terület tényleg nagyon-nagyon érdekes, és annyi sztorit ismerek innen. Olyan sokszor úgy éreztem, amikor sétáltam az Orsáródon, a híres Bevásárló utcán, hogy tényleg ez egy elképesztő hely, hogy ismét néhány nagyon-nagyon-nagyon meglepő dolgot mesélek majd Önöknek Szingapúrról. Bangkokból rengeteg járat megy Szingapúrra akkor, amikor éppen nincsen koronavírus járvány, és az is érdekes, hogy azt tapasztaltam, mert hogy a legtöbbször a Táj fővárosból mentem el Szingapúrra, hogy mindig lehűtik a kabin levegőjének hőmérsékletét a járatok jelentős részénél, de annyira hideg van, hogy valóban három takarót is néha magamra kellett pakolni, meg kértem két forró teát, aztán két óra vacogás után aztán landoltunk a szigetállam repterén. Olcsó nagyon a repülőjegy, és amikor még régebben Tájföldön nagyon sokat voltam, és Pattajának, az ottani üdülött repülésnek is készítettem egy imásfilmet, akkor egyébként a szabadidőmben sokszor volt, hogy vettem egy repülőjegyet, és átugrottam Szingapúrba. Hát eléggé furcsának tűnik, hogy úristen, hát akkor csak úgy Szingapúrba így átugrasz, de valójában akkor forintra átszámítva mondjuk 25-30 ezer forintba került egy repülőjegy, oda-vissza, hát volt, hogy 50 ezer forint volt, hogy tényleg töredékáról lehetett hozzájutni. Úgyhogy nem volt annyira elérhetetlen ez a Bangkok-Szingapúr repülőjegy. És amikor pedig Szingapúrban jártam, akkor volt olyan, hogy meghívtak szállodák, study touron, tanulmányúton, de olyan is, hogy csak úgy egy hosszú hétvégére átmentem, amikor éppenséggel Tájföldön az Evan Hotel megbízásából készítettem egy kis filmet. Minden esetre az első látogatásom előtt a tájföldi barátaim alaposan felkészítettek. Ők azt mondják, hogy Szingapúr maga a csoda, mert hogy itt mindenki gazdag, az utcák tiszták, az emberek jól keresnek, bűnözés szinte nincs. És az biztos, hogy például azt is tiltják, hogy valaki a rágógumit kiköpje a közterületen, csak úgy a földre, és szabálysértési bírságot kap, aki így tesz. Minden esetre nem akartam megsérteni őket, úgyhogy nem mondtam, hogy Szingapúrról nekem mindig egy rejtőkönyv jutott az eszembe, amikor a csempészek a szingapúri kikötőben rejtették el a szajrét, mert hogy az annyira biztos hely. Minden esetre az első benyomásaim, amikor életemben először Szingapúrban landolt a gép, utána rögtön a tájföldieket igazolták ezek az első benyomások, ezek az első dolgok, mert hogy gyors volt az ügyintézés, nagyon jól nézett ki a repülőtér, az Európai Uniós polgároknak nem kellett vízum. Hát persze azért itt is ki kellett tölteni egy izgalmas kérdőívet, pedig hát hol volt akkor még koronavírus járvány, mint a legtöbb országban, Ázsiában, sok-sok évvel ezelőtt volt, de már akkor a reptérről gyorsvasút vitte a központba. És megnéztem a kiállítási központot is, ott egyébként egyszer át kell szállni, hogyha utána tovább akarunk menni a központ felé. Nagyon komoly kiállítási központot hoztak itt létre, tényleg óriási területen, ha nem is akkora, mint most, amit Dubajban csinálnak éppen egészen március végéig, de mindenképpen impozáns, még ázsiai méreteket tekintve is. Komoly a fizetés, tényleg ázsiai mércével mérve főként, hiszen akkor forintra átszámítva mondjuk Tájföldön olyan 110-120 ezer forintot keresett valaki, aki Bangkokban egy jobb helyen dolgozott, de nem volt kvalifikált munkaerő. Nos, akkor 600 ezer forintnyi összeg volt a fizetés Szingapúrban. Hát ma már ennél is sokkal magasabb, az oktatás pedig rendkívül magas színvonalú. A legjobb iskolákba hosszas várakozás után juthat be a gyermek. Hozzáteszem, az itt maradt és itt élő britekkel állítólag kivételeznek. Én ezt négy különböző embertől hallottam. Nyilván ez csak vélemény, hiszen tapasztalatom nincsen, csak amit elmondtak, azt tudom továbbadni. Minden esetre nem csodálkoznék, hogyha ez valóban így lenne, hiszen az angolok hosszú ideig uralták a területet. A szigetet először kínai források említik még a harmadik századból, úgy hívták, hogy Tomasek ekkoriban, és a halászoknak volt, meg a kalózoknak a birodalma, ők dolgoztak meg, laktak meg, tivornyáztak itt. Aztán a Sziámi királyság elfoglalta, és betelepedtek a tájok, majd szultánátus lett utána, a Dzsohorei szultán birtokába került. A felfedezések korában megérkeztek a területre a portugálok, és háborút robbantottak ki az itt élők ellen, és porig égették a cölöp házakat, és lényegében akkor újjá kellett építeni egész Szingapurt. A portugálok élet tehát Szingapur, de hát nem sokáig tudták megtartani a szigetet, mert hogy megérkeztek a holland hajók, és a 17. század elején a hollandok elfoglalták a portugáloktól Szingapurt. Aztán, amikor az angolok tényleg szinte mindent elfoglaltak, ami mondjuk holland, meg portugál, meg spanyol terület volt korábban, vagy legalábbis jó sok mindent, akkor elfoglalták Szingapurt is. Úgyhogy a brit kelet-indiai társaság képviselője elfoglalta a telephelyét, mert hogy megszerezte az angol hadsereg a területet, és lényegében attól kezdve a brit kelet-indiai társaság volt az, ami itt a gazdaságot irányította. Kikötőt és települést alapított Raffles, Thomas Stamford Raffles, aki a brit kelet-indiai társaságnak az egyik vezetője volt, és ezt az időpontot tartják a modern Szingapur születésnapjának. A tisztviselőt, a brit kelet-indiai társaság képviselőjét pedig Szingapur apjának tekintik, úgyhogy nem véletlen, hogy az egyik nagyon menő szálloda is az ő nevét viseli. Állítólag a brit gyarmati városka nevét is ez a tisztviselő adta, és ő kezdte először így nevezni. Az 1800-as évek elején, 1832 körül már a közeli brit területek központja lett Szingapur, és 67-től önálló brit koronagyarmattá vált. Noha nem túlságosan nagy területről beszélünk, de mégis a szingapúri kikötő jelentőségét növelte, hogy az Európát Kínával összekötő hajóút mentén feküdt. Aztán, amikor Hongkong is a brit gyarmatbirodalom részévé vált, ez 1842-ben történt, akkor Szingapur kereskedelmi és közigazgatási szerepe azért csökkent, de amikor megnyitották a Suezi csatornát 1869-ben, akkor meg újból fontos lett Szingapur, mert hogy innen is vitték a termékeket aztán a nagy hatalmas hajóútra. A matrózvilág legendás kikötőjévé vált, tényleg rengeteg történetnek meg regénynek Szingapur a helyszíne. Hozzáteszem, ekkoriban, tehát az 1800-as évek vége felé a város még mindig alacsony cölöpházakból állt, különböző negyedek voltak, hogy hol laknak a britek, hol laknak a malájok, stb., de mindenki lényegében cölöpházban lakott. Aztán az első világháború után a britek egy nagy katonai támaszpontot csináltak a szigeten, de akármilyen támaszpontot is csináltak, lényegében a második világháborúban nem volt elég, mert hogy 42-ben a japánok 6 nap alatt elfoglalták Szingapurt, és lényegében nagyon hamar legyőzték az itteni angol csapatokat, és egészen a japán kapitulációig meg is tartották, tehát lényegében jóval a hiroshimai meg nagaszakai bomba ledobása után egészen 1945. szeptemberig a második világháború végéig megtartották, és lényegében nem is tudták ezt harcokkal elfoglalni az amerikai meg az angol csapatok, hanem amikor megadta magát Japán, akkor gyakorlatilag ez is rájuk szállt. A japánok egyébként új nevet adtak Szingapurnak, és úgy hívták, hogy Szionántó, vagyis a délfény. Aztán a háború után a sziget visszakerült a britekhez. 1959-ben kapott részleges önállóságot, aztán 1962-ben népszavazást írtak ki, és azon a lakosság úgy döntött, a mostani történetírók szerint relatív demokratikusan, hogy a terület csatlakozzon a maláj államszövetséghez, vagyis a későbbi Malajziához, Malájföld, Szaravak és Szabak társaságában. Egy év múlva azonban borzalmasan összevesztek a vezetők, úgyhogy hát össze-vissza van, aki kiszállt, van, aki átveszalt, hatalmas, kaotikus állapot alakult ki. Minden esetre Szingapur 1965. augusztus 9-én kikiáltotta a független Szingapurt, független állammá alakult, néhány környező kis szigettel együtt. És ez valahogy átment a rendszeren, tehát különösebb harcok nélkül meg tudták ezt tenni. Parlamentáris államról van szó, de valójában a vezető politikusok lényegében szűk csoportot alkotnak. Amikor én több alkalommal is ott jártam, akkor mindig ott is, meg amikor Tájföldön beszélgettünk Szingapurról, akkor az ottani, akik csak a családnak hívták, tehát lényegében az ottani vezetőket, azokat családnak nevezték. Hozzáteszem, valóban egyébként van némi rokonsági fok jó pár tisztviselő esetében egymás között, de hozzáteszem, a gazdaság dübörög, a biztonság tökéletes, Szingapúr a legfejlettebb államok közé tartozott, úgyhogy lényegében senkit nem zavart, hogy valójában ez idézőjelesen, vagy képletesen, vagy szimbolikusan a család irányítja Szingapúrt. Mert hát ugye azt is szoktuk mondani, hogy Szingapúr Ázsia a Svájca, az itteni bankokban helyezik el pénzüket az indiai, a kínai, az indonéz, a maláj milliómosok, milliárdosok, tehát legendásak a szingapúri bankok, valóban Szingapúr Ázsiának olyan, mint Svájc Európának. A lakosság 60%-a egyébként Szingapúr esetében kínai, 30%-a maláj, a többiek pedig tájok és európaiak, az európaiaknak a túlnyomó többsége brit, tehát ők alkotják lényegében összességében a 10%-ot a britek, pár más európai, néhány portugál, néhány holland és még tájok vannak egyébként. Sokféle népcsoport él tehát együtt, úgyhogy a hivatalos nyelv az angol. De furcsa volt számomra egyébként több alkalommal azt látni, hogy gyakorlatilag mindenki angolul kezd el beszélni Szingapúrban, még akkor is, hogyha egyébként Bangkokban ott ültem velük, és akkor meg mondjuk egymás között tájul vagy kínaiul beszélgettek. Szingapúrban kötelező a munka, tehát munka alapú az államberendezkedés, a társadalom, kötelező ugyanis dolgozni, mert hogyha valaki nem így tesz, akkor akár büntethetik is. Ez a külföldiekre is vonatkozik, hogyha egy felnőtt külföldi nem keres megfelelő szingapúri dollárt, ez pár évvel ezelőtt még durván 300 ezer forintnak megfelelő összeg volt, akkor kiutasíthatták az országból. 20%-os jövedelemadó van, ami nem sok, de azt kőkeményen figyelik, hogy ezt be is kell fizetni. Híres a város elektronikai ipara, ugye azt mondom, hogy város, hát lényegében Szingapúr mellett van még pár kisebb sziget, és akkor együttesen egyfajta nagyobb városállamot alkotnak. A kikötő pedig manapság is a második legnagyobb kikötő a világon. Sok jó szálloda van Szingapúrban, három olyan, ami kiemelkedő. Az egyiket azt még az alapító kelet-indiai társaságos tisztviselőről nevezték el, és ez azért is érdekes, mert hogy a személyzetnek klasszikus a ruhája, emiatt sok vendég eleinte azt hiszi, hogy indiai maharadzsák érkeztek a szállodába, pedig ők a londinerek, csak úgy néz ki a ruhájuk, mintha indiai maharadzsák lennének. Minden esetre rengeteg luxusautót lehet látni itt a szállodánál, mert sokszor a reptérre is értem ennek, hogyha valaki ezt igényli. A szállodaépületek közül nagyon sok olyan van, ami már 150-120 éves. A Fullerton például egykor postaépület volt, a Raffles a gyarmatosítás korát idézi szintén, és az elegancia jellemzi ezeket, a fehér-szürke szín az uralkodó, belül pedig aranyvörös bársony foteleket képzeljenek el, és az egész olyan, mintha egy londoni klubban üldögélnénk, tehát ez a brit örökség azért ott van a szobákban, a szobák berendezésében is szinte mindenhol. Mesterien kidolgozott faasztalok vannak ezekben a menő szállodákban, kényelmes, hatalmas fotelok, és lényegében a múlt század első felének a divatja köszön vissza. Érdekesek a szingapúri édességek, ezeket is volt módom kipróbálni, és tényleg fergetegesen jók, bár hozzáteszem, nekem táj édesség a kedvencem, a sticky rice, a mangós, rizsmangós tejben is kis kókusszal a tetején, tehát annál jobbat én itt Ázsiában még nem ettem az édességek közül, de azért megvan Szingapúrnak is a helyi specialitása, egy kicsit, mintha az angol pudingot keverték volna valahogy ezzel a kis ázsiai ragacsos rizssel. Angolosan nyírt fű van nagyon sok helyen, tehát tényleg a gyep azért itt is visszaköszön, meg az elegancia, és Szingapúr a különböző miniszteri filmsztár látogatásokkal tényleg büszkélkedhet, és hát sok helyen látom, hogy vannak ilyen fotók a szállodák bejáratánál, hogy ki mindenki volt itt. A Raffles Hotelnek saját színháza is van vörös bársonyülésekkel, sőt, az érdeklődők külön tárlaton ismerkedhetnek meg a világ egyik legpatinásabb szállodájának történetével, ami egyébként hivatalos nemzeti emlékmű. 1930-ig ázsiai vendégek nem szállhattak meg a Raffles Hotelbe, manapság persze mindenki előtt nyitva áll a híres kapu. A másik komoly szingapúri szálloda a Fullerton, az pedig postahivatal meg postaépület volt régebben. Fantasztikusan jó az elhelyezkedése, mert az is a híres szingapúri öbölre néz, ahol lényegében ha kinézünk az ablakon, akkor azt látjuk, hogy egy picit mindenből van. A Sydney Operaház világát idézi az egyik épület, a másik olyan, mintha Londonban lennénk, egy picit a Towerre hajaz, tehát tényleg, mintha a korabeli brit gyarmatokat valaki beutazta volna, és utána csinált volna egy mini épületet abból, vagy akár nagyobb épületet Szingapurban, olyan érzésem van. Még a hidak is Londonra emlékeztetnek, tehát ez a brit örökség, ez nagyon erősen rányomja az építészetre is a bélyeget. Nagyon érdekesek és kellemesek az esték Szingapurban. A kis folyóparton, aminek a torkolata lényegében az az öböl, ami aztán kivisz egészen a tengerig, a nagy kikötőig, ott sétálgattam, és ott vacsoráztunk is több alkalommal, és úgy csinálták meg az étteremnek a végét, hogy szinte rajta ülünk a folyón, tehát nagyon kellemes a hangulat. Az ázsiai, a brit, a táj ízek egyaránt fellelhetők, tehát ehetünk akár egy kellemes sztéket is, vagy választhatunk valamilyen kínai különlegességet, a szecsuáni konyhából például, úgyhogy valóban nagyon fura, hogy a steakhouse, meg tájétterem, meg szecsuáni konyha néha keveredik, néha meg külön-külön fellelhető valamelyik étteremben, de itt jó sok étterem van itt a kis folyóparton, és hát a hidakon jobbra-balra átmehetünk, mert egyébként nem túlságosan hosszúak. Van egy nagy bevásárló része Szingapurnak, ez az Ocean Road, itt egymást érik az üzletek, és rengetegen azért utaznak ide, hogy vegyenek elektronikai termékeket, ruhákat, mindenféle mást. Ugyan a shanghai és a pekingi üzletek árszínvonalához képest ez jóval drágább, viszont sokkal több a minőségi termék. Kínában is azért a nagyvárosokban megtaláljuk a luxus termékeket, csak ott azért tényleg turista legyen a talpán, aki most eldönti, hogy jó helyen jár, jó időzítéssel, jó áron vásárol, vagy pedig csak original copy az, amit vesz. Itt Szingapurban eredeti márkaboltok közül válogathatunk, és itt tényleg fantasztikusan jó ez a kis bevásárló rész. Ennek a végén is van egy klasszikus szálloda, ami egyesek szerint a város jelképe, a Marriott, mert hogy a hatalmas tető terasza, meg a fantasztikus formája az épületnek azért elég híres, bár hozzáteszem, noha amikor megnéztem a szállodát, akkor azt mondták, hogy ez a város jelképe. Ebben azért a szingapúriak sem voltak egységesek, közülük sem mindenki mondta ugyanezt. Az viszont biztos, hogy van egy kellemes kis üdülősziget, pihenő meg szórakoztató sziget Szingapur mellett. Mint említettem, a városállam része még pár környező sziget, van, ami csak egy nagyobb zátony, viszont a Sentosa Park az egy nagyon érdekes olyan szórakozó park, ahol az állatkertet kombinálták a vidámparkkal, és akár egy esti túrára is indulhatunk, tehát itt azért még nem gyűrűzött be olyan szinten az állatvédelem, hogy békén hagyják szegény állatokat, és akkor este pihengethessenek, mert akár esti túrára is elmehetünk, és ilyen is van a repertoárban, meg egy Disney Park-szerű hatalmas nagy játszó hely is van, lényegében felnőtteknek, a gyerekeknek egyaránt remek szórakozás, hogyha valaki ide látogat. Amire ügyelni kell, egyrészt, hogy azért a taxikban azt tapasztaltam, hogy néha a helyieknek meg a turistáknak külön óra van, és a külön óra az most nem oktatási értelemben, hanem többet kell fizetni, hogyha valaki turista, tehát ezért itt sem minden fennékig tejfel. Aztán arra is ügyelni kell, hogy tényleg köpködni tilos, a rágógumit sem tapaszthatjuk oda a padhoz, bár hozzáteszem azért nekünk ezt könnyen megállni, mint jó néhány ázsiai turistának. Viszont biztonság van, nyugalom, nagyon kevés a bűncselekmény, itt az adekvát turista átverések azért benne vannak a pakliban, mint meséltem, de rablások, lopások, nyílt lopások azért nem nagyon vannak, és mellette vannak viszont jó kis üzletek, és nagyon komoly egészségügyi intézmények, mert hogy nem csak a bankrendszeréről híres Szingapur, meg arról, hogy biztonság van, meg hogy nem szabad kikopni a rágot, hanem arról is, hogy a kínai orvoslást az európai orvosi kultúrával egy picit ötvözik, rengeteg klinika, rengeteg kis minikórház, rengeteg gyógyászati központ van, és főleg az ázsiai vendégek jönnek is, hogy ezekben gyógyuljanak. Úgyhogy A koronavírus járványt megelőző időszakban nagyon komoly turizmus is volt Szingapurban, bár természetesen azért a bevételek jelentős részét a bankok és az óriási kikötő adja. A műsor első felében ellátogattunk Szingapurba, megnéztük a mesés szingapúri szállodákat, sétáltunk az Ocean Roadon, a híres bevásárló utcán, felmentünk a szállodák tetejére, van, ahol még tetőmedence is van, bár most Dubajban épült egy olyan Infinity, ilyen végtelenséget sugalló, fantasztikus medence, ahonnan be lehet látni a sivatagi emírség legtávolabbi részeit is, és lehet látni tényleg a csodákat, a dubai híres dolgokat. Úgyhogy vannak azért szép tetőtéri medencék, de hát a klasszikus elegancia azért sokak szerint mégiscsak azokat a londoni meg a párizsi szállodákat jellemzi, amelyek már azért 150-200 évesek, és a múlt század elejét idézi a berendezésük, a klasszikus barna komódokkal, az aranydíszekkel, és ezekre próbált meg hasonlítani aztán jó pár amerikai szálloda is, a Waldorf Astoria például az Egyesült Államokban, ugye először volt Waldorf Hotel, meg Astor Hotel, és aztán a két unokatestvér összehozta együttesen a Waldorf Astoriát, meg a Bellagio is a klasszikus elegancia egyében fogant Las Vegasban. Egyébként a híres régi szállodák kapcsán jut eszembe az, hogy nemrég láttam a feleségemmel egy filmet a Gucci ház történetéről, és először azt hittem, hogy arról szól majd, hogy miként jött létre egyáltalán ez a márka, és Gucci, a szállodai londiner, hogyan lett híresség, és hogyan lett a róla elvezett márka birtokosa. Aztán kiderült, hogy nem erről szól, hanem az utána lévő történeteket mutatja be rendkívül izgalmasan, és hát derül ki, hogy lényegében most már semmi köze nincsen a Gucciknak, mint olaszországi családnak magához a márkához, és hogy hogyan került ki a kezükből, meg hogy miket csináltak, és tényleg nagyon érdekes volt számomra, de azért jutott az egész eszembe, mert én jó pár évvel ezelőtt megértem a történetét annak, hogy egyáltalán egy szállodai londiner hogyan tudott egy márkát teremteni, ugyanis Gucci ez egyik igencsak neves hotelben dolgozott, és az előkelő vendégeknek a podgyászait cipelte, és mellette hobbiból pénztárcákat, táskákat kezdett el készíteni, volt, amelyeket megvarratott a szállodának a varrodájában, volt, amit saját maga csinált teljes egészében, de a terveket mindenképpen ő hozta létre, és látta, hogy bizony igencsak fizetőképes a szálloda vendégköre, úgyhogy amikor vitte a csomagokat, akkor megkérdezte tőlük, hogy nem kérnek egy eredeti Gucci-t? Nem érdekli önöket egy eredeti Gucci? És hát azt gondolták a vevők, hogy ha egy ilyen menő szállodának a londinere ajánl valamit, akkor biztos, hogy az egy komoly márka lehet, és hát persze senki nem gondolt arra, hogy maga a londiner csinálja fusiban ezeket a dolgokat, és aztán így szép lassan elkezdtek venni tőle mindenfélét, és annyira megszaladt, hogy utána a szállodával szemben nyitott egy saját üzletet, aztán később hazatérve már Firenzében is nyitott üzletet. Úgyhogy így indult ez az egész, és jutott el odáig, hogy most már a családnak semmi köze az egész történethez. De jó példa arra, hogy azért az imázson rengeteg minden múlik, és ez igaz a különböző előkelő szállodákra is. Párizsban is jó pár ilyenben jártam, például a Ritzben is. A párizsi Ritz az eredeti Ritz, itt valóban a Ritznek volt egy kis beleszólása és tulajdonrésze is, róla lett elnevezve a híres svájci szálloda Zsendiről, és a londoni Ritz még az eredeti, ugye a Ritz-Carlton az már egyfajta összvér, de mellette a San Regis-től kezdve rengeteg más szálloda klasszikus régi eleganciát mutatja Párizsban. És hát ezek mindegyikében az étterem is általában klasszikusan francia, és ezek a vacsorák is. Rengeteg ilyen franciaországi szállodai étkezésen vettem részt, és ez is hosszú és ünnepélyes ezekben az előkelő szállodákban. Nincs pazarlás, mindenek megvan a helye, meg az ideje. Délelőtt már célszerű jelezni, hogyha este ott a hotelben akarunk vacsorázni, és hát minden lassan történik, 6-kor elkezdődik, és nem tudom, 10-ig ott vagyunk szinte. A franciák ügyelnek a részletekre, a finomságokra. Ez egyébként általában jellemző. Egy alkalommal filmet forgattam Párizsban, és hát előtte már nagyon sokszor jártam a francia fővárosban, úgyhogy kötelességszerűen megnéztem az Eiffel-tornyot, a Diadalívet, sétáltam a Champs-Élysées-n. Természetesen nem hagytam ki a Louvre-t sem, ugye a Louvre talán a legcsodálatosabb múzeum a világon. Van a múzeumban is Big Five, miként az állatoknál. Hát ide tartozik a Louvre, a Metropolitan Múzeum New Yorkban, a British Múzeum, Madrid fantasztikus és híres múzeuma, úgyhogy mindenképpen ezek közé tartozik, ugye, mint említettem, a Louvre is, és hát mellette azért az impresszionista festők műveit kell itt a Musée d'Orsay is olyan, hogy legalább egyszer el kell ide jönni. De mégis akkor éreztem át igazán a város hangulatát, amikor egy héten keresztül dolgoztam az itt élőkkel, meglátogattam az apró kis könyvkötőműhelyeket, mert még mindig vannak ilyenek, meglátogattam a sütödét, buzgarásba benéztünk. A franciák még munkába menet is gyakran elegánsan öltözködnek, bár nem mindenki szereti az idegeneket, de azért minden alkalommal udvariasak. Most már Párizs egyébként teljes egészében multikulti város lett, tehát hogyha itt sétálgatunk, akkor ezt azért biztos, hogy minden pillanatban érezzük. A metróhálózat kiváló, de van néhány olyan buszjárat, amely érinti a város legizgalmasabb látnivalóit, elég csak beülni a járműbe és kibámulni az ablakon. Errefelé mossák a buszokat, úgyhogy biztos, hogy ki fogunk látni majd az ablakon. Párizsban több mecset is van, és az egyik épülettömb oldalában még arab édességeket, meg teát is kínáltak, meg vízipipázni is lehet. Az Iparművészeti és Közlekedési Múzeum híres még, itt van a világ első autóbusza, és az Inga, amely segítségével bebizonyosodott, hogy forog a föld. De felmehetünk valamelyik nagy áruház tetejére is, pompás a kilátás. Sokszor jobban látjuk az érdekességeket, mint a zsúfolt és túl magas Eiffel-toronyról, bár az kötelező látnivaló szintén. Voltam több alkalommal a Moulin Rouge-ban is, hozzáteszem, amikor éppen nincs Covid-járvány, akkor is a Moulin Rouge-ba főként ázsiai turisták járnak, ha éppen nyitva van, úgyhogy sokat változott Párizs, tehát nem olyan, mint 20-30 évvel ezelőtt, ne arra számítsanak. Attól még azért az üzletek kínálata jó sok esetben a régmúltat idézi, mert az elegancia és jópofa tervezett szép millió jellemzi mindegyiket. Párizsba egyszer vittem egy magyarországi hölgyekből álló csoportot, az egyik női magazinnak volt valami nyereményjátéka, és akkor azt kaptam feladatul a szerkesztőség vezetőjétől, meg a kiadótól, hogy kísérjem el a nyerteseket, és menjünk el egy szajna hajókázásra, meg egy jó kis bevásárló programra. Nos, fantasztikus volt tényleg, azt kell mondjam, mert megmutathattam úgy azt a fajta Párizst, ami azért még mindig jellemzi a francia főváros egynémely részét, ami az eleganciáról, az érdekességekről, a finomságokról, meg a történelemről szól, mert ez az arca talán a legautentikusabb Párizsnak, még akkor is, hogyha a modern arca azért már más, és amit egy átlagos járókelő manapság tapasztal, az azért már másfajta Párizs, mondom, mint a régebbiek. Tartogattam egy kis egzotikus meglepetést Tanzániáról, mert hogy ismét megnyílt az a fantasztikus, a szavanna királynőjének is nevezett komplexum, ami igazi luxust jelent a vadonba. Tanzániában például Zanzibárra el lehetett menni a Covid keményebb szakaszában is, általában viszonylag egyszerűen, maximum egy negatív PCR-tesztel, de volt olyan időszak, amikor még az se kellett, tehát nem volt azért szigorú lezárás, aztán voltak olyan időszakok, amikor meg úgy látták a helyi hatóságok, hogy te jó ég, mégiscsak vigyázni kell arra, hogy minden rendben legyen. Minden esetre azért megérzik azt, hogy jóval kevesebb vendégük van, mint korábban, de szeretnék, hogyha visszatérnének a fizetőképes turisták, akiknek jelentős része kíváncsi a végtelen szavannára, meg a páratlan állatvilágra, de nem szívesen mond le a kényelemről, úgyhogy rájuk gondoltak jó pár úgynevezett elite lodge, vagy exclusive lodge tulajdonosai, akik már a 90-es évek vége óta szavannai luxus hoteleket kezdtek el építeni, amit úgy képzeljenek el, hogy a vendégek feje felett kifeszített sátorponyva van, ám az ágy hatalmas és kényelmes, a bogarak és a rágcsálók nem zavarják az éjszakát, mert nagyon odafigyelnek arra, hogy mindent levédjenek, és ne tudjanak csak úgy bemászkálni, bár hozzáteszem, voltam egy ilyen szobába, és egy hatalmas szőrös sernyő ott hevert az ágyamon, azért voltak ilyen izgalmak. A faház és sátor kombinációjának tekinthető épületek belső berendezése pedig rendkívül igényes. Azt kell mondanom, hogy talán igényesebb, mint néhány egyszerűbb európai belvárosi szállodáé. És ami pedig szinte mindenhol van ezekben a lodzsokban, az egy úszómedence, a szavanna közepén is felfrissülhetnek a vendégek. Egy kis napozás, aztán indulhat a vadles. Jó sokszor voltam vadlesen Tanzániában és Kenyában és a különböző tanulmányutakon, még amikor elindultak a különjáratú repülőgépek, a charter repülőgépek először Magyarországról Kenyába, akkor azt megelőzően megbízott a legendás Tantúra utazási iroda, legendás vezetője, Harci Tibor, szegény meghalt már, Isten nyugosztalja, hogy csináljak egy filmet, és majd mutassuk be a magyar turistáknak, hogy ide is lehet jönni, és milyen elképesztően érdekes Afrika. És már akkor elmesélték nekem ott a helyek, hogy hát a vadak megfigyelésére általában hajnalban kell menni, mert akkor aktívabbak a ragadozók. Hát sok vadlesen voltam a életemben, Dél-Afrikát bejártam azóta már, Namíbiát, Malavit, Ugandát, és mindig dél körül láttam a legtöbb oroszlánt és gepárdot, úgyhogy az állatok sajnos kevésbé ismerik ezt az alapszabályt, és össze-vissza mozognak, de az kétségtelen, hogy hát nyilván a tapasztaltabbak tudják, hogy napnyugtakor meg hajnalban vagyunk éhesek, így van ezzel az oroszlán meg a gepárd is, úgyhogy akkor mozog biztos a legtöbbet, de hát természetesen azért, hogy mikor látunk, hogyan látunk állatokat, azt nehéz előre kiszámolni. A vendégek általában az öt nagyvadat akarják látni, úgyhogy a túrákat e szerint állítják össze. Hozzáteszem, vannak olyan helyek, ahol nincs mind az öt nagyvad, tehát akkor értelemszerűen ez már eleve kudarcra ítélt vállalkozás, de általánosságban az ilyen nagyobb nemzeti parkokban cél az, hogy lássunk oroszlánt, gepárdot, elefántot, orszarvút és kafferbivajt. Ha pedig emellé még vízilovat és krokodilt is lát valaki, hát akkor az már tényleg a maximum, amit tehetünk, és akkor már fantasztikus a dolog. Antilopból rengeteg van, úgyhogy az nem is számít szinte, és nem is azt mondják erre felé, hogy antilop, hanem van külön nyala antilop, kudu antilop, és a többi a kudu ilyen szamárszerű, van az impala, ami pedig a legkecsesebb, legjobban kinéző antilop talán, ugye nagyon sokféle antilop van, és itt külön-külön mindegyiknek van neve. Bár nem úgy, hogy darabra, hanem hogy antilop fajta szerint. Az őslakó masszájok egyébként korlátozás nélkül vadászhatnak a Szerengetiben. Masszájok élnek tanzániai és kenyai területen is. Ugye a Masszáj Mara Nemzeti Park Kenyában az lényegében a tanzániai Szerengetinek a folytatása. Persze azért ezt nem nagyon sínyli meg a vadállomány, mert hogy az őslakosok vadászata általában láncsával történik, úgyhogy azért a jelentékeny zsákmány nem túl gyakori. Marad a tehéntej, a sajt, a túró, főként ezt fogyasztják, na meg a kunyhókban sütött kenyeret. Egy maszáj harcosnak több felesége is lehet, az a lényeg, hogy el tudja tartani. Több asszony, több éhes száj, úgyhogy harcos legyen a talpán, aki ezt bírja tehénnel. Minden esetre a rezervátum látogatói klasszikus afrikai szavannai környezetben bukkanhatnak rá a maszáj falvakra, hatalmas füves pusztákat képzeljenek el, antilopcsordákat, legelésző elefántokat, úgyhogy tényleg az igazi Afrikában érezzük magunkat, Tanzániában, és amikor egy ilyen luxus lodzsba elmegyünk, akkor még azt is megteszik akár nekünk, hogy kiraknak egy kis asztalt, egy kis széket, és a szavannán a pezsgőt felszolgálják, és pazar élmény. Ami azért egyébként fontos, hogy ezt itt megengedhetjük magunknak, mert hogy nem mindenhol lehet kiszállni az autóból, tehát azért vannak olyan részek, ahol tényleg veszélyes. Nálunk is volt egy olyan történet, hogy bennültünk a kis terepjáróba, és egy bokor mellett megálltunk, az egyikünk ki akar szállni, mondván, hogy csinál egy jó fotót, hát mondta neki a vezető, hogy ne szálljon ki, és nagyjából egy métert előrébb gurultunk, és a bokorban ott egy zebrán feküdt az oroszlán, és ott falatozott éppen belőle, úgyhogy tragédia is lehetett volna abból, hogyha kiszállunk belőle. De hát persze aztán Ugandában, meg Malaviban ott azért nincsenek ilyen kemény szabályok, ott mindenhol jobbra-balra lehetett fotózkodni, de bokor mellett, meg beláthatatlan nagy fűben bármikor meglapulhat egy ragadozó. Azok egyébként általában nem támadnak emberre, csak ha veszélyben érzik magukat, vagy hogyha úgy érzik, hogy a zsákmányra szeretnénk pályázni, de azért attól függetlenül nem jó találkozni egy oroszlánnal akkor, hogyha éhes. Érdekes egyébként, hogy a vallási meggyőződésre hivatkozva a maszájok habozás nélkül elhajtják más törzsek teheneit, mert hogy hitvallásuk szerint az Isten nekik teremtette a világ összes tehenét. A legyek is érdekesek, mert hogy gyakran látni maszáj harcost úgy, hogy sétálnak rajta a legyek, és mégse csapja le a legyeket, ugyanis a legyek a tehenek barátai, a tehenek a maszájok barátai, tehát a legyek is a maszájok barátai. Az okfejtés nem túl bonyolult, minden esetre régebben az okfejtés megértését segítette, hogy aki agyon csapott egy legyet, annak levágták egy ujját. Hát ez a hagyomány persze már a múlté. Sok minden megváltozott, ma már a maszáj harcosoknak is van mobiltelefonjuk, és azon jelentik, hogyha becserkézték az oroszlánt, van nagyon jó napszemüvegük, úgyhogy ezek ilyen menő dolognak számítanak, és hát már bátorságpróba sincsen. Régen ugyanis minden maszáj fiúnak egy szál láncsával ki kellett mennie a vadonba, és oroszlánt kellett megpróbálni elejteni, de aztán hát manapság már az oroszlánokra nem vadásznak, amúgy is csökkent a száma a nagyvadaknak. De még mindig megvan a körülmetélés szokása, úgyhogy ezt azért meghagyták, és bizony jó pár helyen még a betiltani nem sikerült súlyos dolog is megvan, hogy a lányoknak 14 éves korukban késsel levágják a szemére majkait, hogy csak a gyermekszülésre koncentráljanak. Azért az biztos, hogy ez a szörnyűség még jó néhány helyen sajnos jelen van, bármennyire is próbálják ezt már tiltani. Az őslakosok falvai egyébként tényleg a turisták szempontjából is nagyon érdekesek, de a vadles mellett a gasztronómiai élmények is fantasztikusak. Meg lehet a vadhúsokat kóstolni. A zsenge krokodilhús íze például a csirkéhez hasonlít sokak szerint, szerintem is egyébként tényleg ilyen fehéres, és valóban a krokodil az egész ízletes csemege. Krokodilból levest is csinálnak, olyat is kóstoltam. A gnúhús kicsit rágósabb, és hát a zebrahús az erősen rágós, az antilopok közül pedig a kudu az olyan, hogy radírgumit is ehetnénk szerintem, az impala húsa viszont nagyon-nagyon finom, úgyhogy rengeteg húsfélességet lehet itt fogyasztani. Azért azt tudni kell, hogy a helyieknek élmény és egyben ritkaság az, hogyha ők húst tehetnek, mert sokszor különböző szavannai gyümölcsöket vagy gumókat fogyasztanak, tehát azért nem úgy van, hogy minden nap csak úgy hoznak egy zebrát és megsütik, hanem bizony ez ünnepszámba megy, hogy mondjuk ők is vadhúst fogyaszthatnak, de a különböző lodzsok és az ilyen exkluzív lodzsok világa az azt is jelenti, hogy azért az itteni vendégeknek felkínálják ezeket a vadhúsokat. Általánosságban ilyen ültetett vacsorák vannak, és van olyan hely, ahol a fák közé építettek kis leseket, és ott fogyaszthatjuk el a vacsorát, és közben alattunk az elefánt éppen trombitál. Sőt, voltam egy olyan szavannai lodzson, hogy szintén a fák tetején, a fák lombjának ölelésében ilyen kiépített emelvényen üldögéltünk, és alul egy kis elefánt inni akart a tóból, és egy hatalmas varánusz pedig meg akarta támadni a kis elefántot, aztán jött az elefánt anyuka, és szépen elkergette a varánuszt, a kis elefánt megmenekült, úgyhogy happy end lett a dolognak a vége. Itt egyébként mondták, hogy éjszaka ne nagyon menjek ki a szobából, mert előfordulhat, hogy néha a nagymacskák is felmásznak, hát nem az oroszlán, hanem azok a nagymacskák, amelyek jobban szeretnek mászni, és nem biztos, hogy jó dolog, hogyha a leopárd is ott van, és én is ott vagyok, és ha hirtelen megijed szegény, akkor még a végén odacsap egyet, már pedig ez 8 napon túl gyógyuló sérülést jelenthet. Szerencsére ilyet nem láttam, ellenben az elefántok mellett rengeteg zebrával találkoztunk, zsiráfokkal, és a zsiráfok különösen érdekesek voltak, főleg ahogy így szaladtak a szavannán, hatalmas lábukkal, nagyon nagy szívük van, és annyi csigolyájuk, mint nekünk, úgyhogy sok mindent megtudtam a különböző vadakról itt az afrikai kirándulások során. Amikor először voltam ezen a részen, akkor még a repülőtér mellett is lehetett látni zebrákat, antilopokat. Manapság már azért 25-30 év eltelt, azóta, hogy először itt jártam Afrikának ezen a részén, kevés olyan hely van, ahol vadrezervátumon kívül mozognak a vadak. Hát majmok azok mindenhol, tehát a majmok azok kijönnek, bejönnek, elmennek. Antilopokat is lehet pár helyen látni, de hogy nagy vadak, azok nemzeti park területén kívül legyenek, az már nagyon ritka, mert rengeteget levadáztak, és hát igencsak megfogyatkozott a számuk. Attól még az afrikai kirándulás páratlan élmény lehet egy turistának, úgyhogy nem véletlenül rendezték be ezeket a lodzsokat ilyen impozáns módon. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. A műsor első felében Szingapúrba kirándultunk, aztán elmentünk egy kicsit Párizsba, hogy Európának ezt a gyöngyszemét is felfedezzük egy negyed óra erejéig, utána pedig exotikus kirándulásra indultunk a szavannák világába. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!